Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit újra a Szociológia Gyűjtemény podcastjében, melyben társadalomtudományi könyvekről beszélgetünk azok szerzőivel. A mai harmadik adásunk vendége Takács Ránta András, akivel a májusban megjelent Világ eleje című könyvéről beszélgetünk. Takács Ránta András 1974-ben született Budapesten. Humánökológus, az ELTE docense, a társadalomtudományi karon működő humánökológia mesterszak oktatója, de egészen a közelmúltig tartott kurzusokat alma máterében, a természettudományi karon is. 25 éve foglalkozik hivatásszerűen az ökológiai válsággal és a kiút lehetőségekkel. Ötletgazdája és szakmai vezetője a 16 éve működő kisközösségi programnak, amelynek célja a helyi ökoközösségek kutatása és segítése. Szerzője a Bioszféra átalakításunk nagyugrásai, az Építőkockák egy új világhoz, a Közlegelők komédiája, valamint a legfrissebb Világ eleje című könyveknek. És akkor most vendégemhez, Takács Ránta Andráshoz fordulok, akit köszöntök a műsorban.
Én is köszöntelek, Erika, és a kedves nézőket, hallgatókat is.
Első kérdésem az lenne, hogy hogyan jutottál el addig, hogy egy ilyen nagyon megosztó témáról egy pozitívabb köntösben írsz, szóval, hogy mi volt az alapja a könyv elkészülésének?
Igen, hát először is azt kell tudni rólam, hogy azért én igen régóta foglalkozom hivatásszerűen ezzel az egész kérdéskörrel, és azért sok-sok évig én is döntően a probléma részét láttam az ökológiai válságnak. Ugye az ökológiai válság az a globális klímaváltozás, a fajok tömeges kihalása, talajok különböző pusztulási folyamatai, és így tovább városi légszennyezés például. Ezeknek az úgynevezett környezeti problémáknak és egymásra is ható környezeti problémáknak az összefoglaló neve. Szóval én is az egyetemen és az ELTE-n és korábban még más egyetemeken is tanítottam erről a kérdésről, és azért én is nagyon problémafókuszú voltam, és nekem is azért ez egy érési folyamat volt, amikor eljutottam odáig, hogy hát legalább, ha erről a kérdésről beszélek, legalább annyit kéne beszélnünk a kiutakról, a megoldásokról is, mint a problémákról. És ez nekem valahol nagyjából 10 év után, vagy 8-10 év után jutottam el erre a pontra. És azt hiszem, hogy ez normális is. Tehát először ismernünk kell a problémákat, a diagnózist valamilyen elfogadható színvonalon nyújtanunk kell, ahhoz, hogy utána a terápiával is úgy tudjunk foglalkozni, hogy annak legyen valami értelme és hatása. Szóval nekem azért így kezdődött. Ha most közvetlenebbül kérdezel, akkor 2022-től, és nyilván nem véletlen, épp hogy túl vagyunk a nagy pandémián, és akkor kitör a szomszédunkban a háború, és ugye az ebből fakadó gazdasági válság, gazdasági nehézségek, és hát mindannyian emlékszünk, hogy ez egy elég depressziós időszak volt. És ugye ez volt az időszak, amikor felerősödött az ökológiai válság kapcsán is egy ilyen nagyon negatív, katasztrofista beszédmód. És hát ugye, mint mondtam, én nagyon régóta foglalkozom ezzel a kérdéskörrel, és akkor láttam, hogy azért ez a beszédmód, azért ez a ló másik oldalán van. És egy pillanatig sem tagadom a problémákat, sőt, hát ugye aki ismer engem, vagy járt hozzám, akár egyetemi órákra, akár humánökológia tanfolyamra, az pontosan tudja azt, hogy én egyáltalán nem rejtem véka alá a problémákat, hosszasan beszélünk a diagnózisról is. Ugyanakkor, hát ez nem azt jelenti, hogy reménytelen lenne a helyzet, mint azt itt néhányan próbálják nekünk eladni, és hát ez engem azért nagyon-nagyon zavart, mert főleg azért is, mert azért magam is, meg hát sokan mások, akiket itt nagyra tartok ebben a kérdéskörben Magyarországon, aktívan próbálunk is tenni a megoldások érdekében. Nekem például van egy kezdeményezésem, amit most egyes számban mondtam, de a kezdetek óta ezt egy csapattal csináljuk, kisközösségi program a neve, 16 éve működik, és az a lényege, hogy helyi ökoközösségeket segítünk. Kutatjuk is őket, de segítjük is őket, tehát egyszerre kutatás és akcióprogram. és az a célja, hogy minél több ilyen helyi okoközösség alakuljon és működjön hatásosan Magyarországon. Azért, mert az a határozott gondolatom, hogy ezek a kis közösségek lehetnek egy új ökológikus társadalmi berendezkedésnek a kristályosodási magvai. És hát ugye ez egyrészt azért fontos, mert itt túllépünk az egyéni megoldásokon. Ha az ökológiai válság kapcsán bármilyen megoldás egyáltalán szóba kerül, az vagy úgy hangzik, hogy majd a világvezetői, úgynevezett politikai meg gazdasági döntéshozók, majd nekik kell ezt megoldani, vagy ugye, és hát ők is próbálják áthárítani ránk a felelősséget, hogy egyéni szinten. És hát a kisközösségi program ebben hoz valami szokatlant, és hát nem ez egyetlen egyébként hasonló kezdeményezés, hogy ez azon alapszik, hogy emberek egymással összefogva tegyenek. Ugye? És azért itt már nagyobbak a lehetőségek. Kevésbé érezzük gyengének magunkat, egy-két fokkal legalábbis, mint ha egyénileg próbálkoznánk. Tehát ez nagyon fontos egyrészt, hogy itt ez már túllép az egyéni szinten. Másik nagyon fontos ebben pedig az, hogy ez egy rendszerkritikus kezdeményezés olyan tekintetben, hogy a mindenféle hát általánosan megszokott megoldások, melyek általában technológiai jellegűek, hogy elektromos autó, napelem, és akkor ezekkel megoldjuk az ökológiai válságot, ezen túlmegy, és az ilyen alulról jövő közösségi kezdeményezések általában az uralkodó, hát főleg gazdasági, de tágabban társadalmi berendezkedés megkérdőjelezéséből indulnak ki. Na most, ugye, ha most elkezdjük azt önteni az emberek nyakába, hogy itt már minden mindegy, és még akár, ahogy ez sajnos elhangzik többször, ki is gúnyoljuk ezeket a cselekedeteket, hogy ezek mennyire nem érnek semmit, onnantól kezdve ezeket a cselekvéseket, ezeket a kezdeményezéseket, amelyeket többek között én is próbálok népszerűsíteni és erősíteni, ezeket is gyengíti. És ezt én konkrétan látom is, mind a mai napig, és nagyon jó emberek, akár még barátaim is, rengeteg ismerős, akik korábban lelkesen, most tágan értelmezett zöld mozgalomban cselekedtek, akár ilyen ökoközösségekben, ők elkezdtek belesüppenni ebbe a reménytelenségbe. Ugye, na most ez végső soron, ha az eredmény felől nézzük, ez pontosan ugyanaz, mint mikor a problémát tagadjuk, vagy a mi szerepünket a problémában. Most konkrétan egész konkrétan a klímaváltozás kérdésére gondolok. Ugye nagyon sokáig most már ez nem annyira erőteljes, és te nem emlékszel rá, mert te sokkal fiatalabb vagy, de nagyon sokáig, ugye ez volt itt Magyarországon is egyébként a vita tárgya, hogy ez most mennyire komoly, meg egyáltalán van-e, meg mi okozzuk-e, stb. És hát itt voltak konkrétan olyanok, akik tagadták is a problémát, vagy az ember főszerepét benne. Ugye? És ez megint csak oda vezet, hogy ez ellen a problémák ellen amúgy potenciálisan hatásos cselekvéseket, ezeket így megpróbálja elfojtani. Uh-huh. Ja, és mikor elkezdjük azt mondani, hogy itt már a vége mindennek, itt már csak alkalmazkodni lehet, és az eljövendő Mad Max világhoz majd valahogy megpróbálni alkalmazkodni, ez megint csak ugyanezzel az eredménnyel jár, ha belegondolunk, hogy nem teszünk igazából az ellen, vagy kevésbé teszünk az ellen, kevésbé tudunk abban hinni, hogy itt tényleg egy jó életet, egy másfajta társadalmi berendezkedést tudunk építeni. Tehát ezért nagyon veszélyesnek gondolom ezt a, hát ugye úgy hívom a könyvben, hogy katasztrofista, ökokatasztrofista beszédmódot, és tulajdonképpen közvetlenül ez vezetett engem a könyv megírásához. Most nem akarok itt senkit, téged sem fárasztani a részletekkel, a pontos részletekkel, hogy született ez a könyv, de röviden így született, hogy ez engem feldühített, és úgy éreztem, hogy ezt ellenpontozni kell. De nagyon szeretném újra hangsúlyozni, hogy ez egy pillanatig sem a problémák tagadása, tehát a katasztrofistákkal idáig egyetértünk, hogy a rendszer maga, az uralkodó társadalmi-gazdasági berendezkedés, az fenntarthatatlan, annak meg vannak számolva az órái, de nem azért, mert feltétlenül és biztosan összeomlik a közeljövőben, ez is lehetséges, különben ez is egy forgatókönyv, hanem azért, mert ezt a rendszert le kéne építenünk és át kéne alakítanunk, és a jó életnek másfajta alternatíváit keresni. És ez egy harmadik út, amit én úgy hívok a könyvben, hogy a cselekvő reménynek az útja, amit szerintem egy nagyon jó kifejezés annak dacára, hogy én magát a remény szót azt eléggé utálom önmagában, ha nincs előtte ez a jelző, hogy cselekvő. El is mondom miért, azért, mert a remény az önmagában általában egy úgy értelmezett fogalom, hogy én reménykedem abban, hogy valaki más majd megoldja. Ugye ez most lehet a gondviselés, lehetnek az úgynevezett döntéshozók, vagy bárki más. Ugye, és itt a klímaváltozásra hasonló problémák kapcsán is, ez egy nagyon gyakori álláspont. Hát, remény, úgyis majd megoldjuk valahogy, meg ott vannak a szakemberek, stb. Na most ezzel szemben ez az út, amit én javaslok, az arról szól, és ez a nehézsége is ennek az útnak egyébként. Tehát én nem egy könnyű utat javaslok senki számára, ez egy nehéz út, és talán a legnagyobb nehézsége az abban rejlik, hogy aki felismerte a problémát, és a sürgős, és hát komoly mértékű, tehát nem csak ilyen látszat szintjén csinálunk valamit, mondhatnám radikális cselekvés, csak hát ugye ettől a szótól már rögtön berzenkedünk. Itt nem akar rosszat jelenteni, csak a szó eredet értelmében, hogy gyökeresen át kell alakítanunk a társadalmainkat. Szóval, hogy aki ezt felismerte, annak bizony magának is meg kellene tennie a maga részét. És így nem kell hatalmas dolgokra gondolni. Ugye? És főleg azáltal nem kell, hogy azt javaslom folyamatosan, hogy találjuk meg a társainkat, a hasonszörű embereket. Tehát lépjünk végre túl ezen, hogy itt egyéni szinten próbálunk. Mert hogy sok kis egyéni cselekvésből nem lesz rendszer szintű változás, vagy nagyon-nagyon nehezen lenne, ha lenne. Viszont, ha összefogunk, és próbálunk együtt tenni valamit, akkor nem csak egy nagyobb erőt érzünk, hanem rögtön már új rendszereket is tudunk alkotni. Mondok egy konkrét példát, mert nagyon általánosságban beszélek, és talán egy konkrét példával jobb lesz. Mondjuk, akkor a hozzám legközelebbi példát említem. Mi is, ahol lakom, ez egy Fejér megyei kisváros, Csákvár. 6 éve elindítottunk egy úgynevezett bevásárló közösséget, kosárközösség a másik neve. Ugye ennek az a lényege, hogy megállapodtunk helyi termelőkkel, akik ökológikusan, kiméletesen termelnek, most akár növényi, de akár állati eredetű élelmet is, ugye? Tehát ez is egy tévhit, hogy állati eredetű egy élelem, annak eleve magas az ökológiai lábnyoma, nem feltétlenül, hát az ipari állattartásból fakadóan, igen. És ezzel nagyon sokat lehet persze vitatkozni, zárójel bezárva. A lényeg az, hogy megállapodtunk olyan gazdákkal, akik helyben ökológikusan termelnek, és ők minden héten egyszer rendelésre odahozzák az árut egy bizonyos helyre. Ugye ez olyan egy kicsit, mint egy termelői piac, ezt mindenki ismeri, annyi különbséggel, hogy rendelni kell elsődlegesen, és nem jöhet oda bárki, ugye? Tehát mi megválogattuk a termelőket. És ez egy olyan új rendszer, amit ott a mi kis városunkban és környékén bárki nyugodtan használhat. De és sok ilyen kis apró rendszerből, alulról jövő kezdeményezésből épülhet föl egy ilyen új világ. Most ez a cselekvő remény útja, hogyha hozzátesszük ezt a jelzőt, hogy cselekvő, ugye, tehát nem a passzív remény, hogy ülök és várom a sült galambot, hanem magam is megteszem a kis részemet, ahogy a könyvben írom, legyen legalább egy nagy igenünk, tehát legalább egy olyan cselekvés, olyan kezdeményezés, amiben részt veszünk.
Jó, a könyv alcíme ugye a jó életkeresés az ökológiai válság korában. Mennyire nehéz manapság keresni a jó életet ebben a mai nagyon felfordult társadalomban?
Hát nehéz keresni, mert, mert nagyon sok, ugye nagyon erős szereplőktől, főleg gazdasági szereplőktől, nagyon erőteljes, csábító üzenetek jönnek hozzánk arra, hogy ha van valami problémánk az életben, azt hogyan oldjuk meg. Hát rendszerint az az üzenet jön, hogy valamilyen terméket, piacon megvásárolható terméket, vagy szolgáltatást vegyünk igénybe, és attól jön a boldogságunk. De belegondolunk, a reklámoknak az öme erről szól. Ja. És egy ilyen környezetben kéne azt megtalálnunk, hogy mi az, ami tényleg jó élet lenne. Én egyébként tényleg én sem szeretnék itt a ló másik oldalára átesni, és nem azt mondom, hogy a mai világunk az úgy, ahogy van, rossz, mert hogy vannak hát a zöld mozgalomban is vannak, akik ilyen irányú, én azt gondolom, meglehetősen túlzó kritikákba mennek bele, hogy az egész modernitást felejtsük el, és valami premodern állapotba menjünk vissza. Én azt gondolom, és egyébként szintén írom a könyvben, hogy a modernitásnak vannak mindenképpen megőrzendő vívmányai. Orvostudomány terén, egészségügy terén, általában a tudomány terén, kultúra, művészeti alkotások terén, vagy talán ami még fontosabb egyel, az emberi jogok terén. Szóval, hogy én is nagyon sok tekintetben tudom dicsérni a mi világunkat, akár bizonyos technológiákat is idehozhatunk, amelyek tényleg jobbá tették az életünket, és tényleg hozzájárulnak a jó élethez. Viszont van nagyon sok olyan aspektusa a mai világunknak, amelyek egyáltalán nem járulnak hozzá a boldogságunkhoz. És most ha körbenézünk, nem kell feltétlenül boldogságkutatásokig menni, csak az utcán megnézzük az arcokat. Egyáltalán én biztos, hogy nem úgy látom, de mások is ezt megerősítik, hogy tömegek arcáról a boldogság sugárzik. És miért használunk ennyiféle tudatmódosítószert, kábítószert? Ugye ez is annak a tünete, hogy valami rossz, valamitől menekülünk, valami fáj nekünk. Szóval ezt a mítoszt kéne ledöntenünk, hogy ez a világ, ez a lehetséges világok legjobbika. Ugye ez a modernitásnak az egyik központi mítosza. A modernitással, tehát a felvilágosodás által kijelölt korszakkal jött be az az elképzelés, ez korábban gyakorlatilag előzmény nélküli volt, hogy az emberi történelem az nem más, mint folyamatos haladás, fejlődés. És ugye ez azt jelenti, hogy hát ha ezt komolyan vesszük, hát rögtön az következik belőle, hogy a mi világunk a legjobb, ami valaha volt. Ugye? És hát azért ezt most már látjuk, hogy ez nagyon nem így van, és hát hogy tudunk ezen segíteni? Hát például úgy tudunk ezen segíteni, hogy megismerünk más kultúrákat. Itt megint a tudományt hívhatjuk leginkább segítségül. Egyrészt a kulturális antropológiát, amelyik megismertet a miénkétől nagyon különböző kultúrákkal általában. Másrészt meg a történettudományokat, amelyik meg ugye múltbeli kultúrákkal tud minket megismertetni. És akkor látjuk azt, hogy nagyon sokat tanulhatunk más kultúrákból is. Tehát az egyik legfontosabb dolog, amit az ökológiai válság vagy a tágabb mai civilizációs válság ellen tehetünk, hogy kitekintünk a saját kultúránkból. Ez ugye nagyon nehéz, mert hát nyilván ebben vagyunk benne, és akkor azt hiszük, hogy hát ilyen az ember, meg ilyennek kell lennie, meg ez a normális, és amint ki tudunk tekinteni és más kultúrákat megnézni, akkor láthatjuk azt, hogy hát bizonyos kultúrákban, bizonyos szempontból bizony jobban éltek az emberek, vidámabbak, kiegyensúlyozottabbak, boldogabbak voltak, és egyáltalán nem is a boldogság számít, hanem az, hogy egy tartalmasabb, emberhez méltóbb, teljesebb életet éltek. És ugye ez nem azt jelenti, hogy akkor forgassuk vissza az időkerekét, azt nem tudjuk megtenni, és nem is lenne kívánatos, ugye? Mert, mint mondtam, a modernitásnak bizonyos vívmányait meg kéne őrizni, hanem gyakorlatilag egy új hajót kell átsolnunk, egy új kultúrát kell építenünk, amiből nagyon sok mindent fontos lenne átmenteni a mi kultúránkból is, és nagyon sokat tanulhatunk más kultúrákból. Nem tudom, hogy ezzel mennyire válaszoltam a kérdésre, de remélem,
abszolút, igen. Ugye van az embereknek egy elég nagy csoportja manapság, aki már a világ végét képzeli el, maga elé, és a mindenség elé, amit mondtál is, az a Mad Max, ilyen nagyon extrém dolgok, meg ugye vannak, akik ehhez az ökológiai válsághoz ilyen nem törődömséggel irányulnak, és hogy azok, akik egyik úton sem mennek, tehát akik próbálnak pozitívabb, akár amit a könyvben is írsz erről, egy pozitívabb köntösben, szemléletben nézni ezt, és olyan életet élni, ami egyre kevésbé ilyen környezetromboló vagy szennyező, ők hogyan tudják ebben a két nagy ilyen társadalmi csoportban megtalálni az arany középutat, hogy hogyan lehet ezeket a hangokat esetleg kikerülni, ha lehet.
Igen, na most én nem vitatom azt, hogy egyébként, hogy van nem törődömség is, de én ezt az utat nem így ábrázolom, a másik utat, amihez nem csatlakozom, hanem azt inkább úgy, mint, és ez a főáram egyébként, az a felfogás írja le tulajdonképpen ezt az utat legjobban, hogy ragaszkodunk a mai világunkhoz. De látjuk azért a problémákat. Tehát látjuk azt, hogy ki kéne zöldíteni egy kicsit a világot, tehát azért a főáram, ma már a főáram gondolkodás nem tagadja azt, hogy bajban vagyunk, nem tagadja azt, amit művelünk a bolygónkkal, és nem tagadja azt, hogy ez negatívan, sokszor negatívan hat ránk vissza, csak nagyon bízik abban, hogy ennek a rendszernek a keretein belül megoldható a dolog. Ugye ez mit jelent? Kapitalizmus, globális kapitalista piacgazdaság, majd jönnek azok a felvilágosult cégvezetők és gazdasági döntéshozók, akik majd máshogy csinálják, csak a kedves aranyos zöld bácsikat, néniket kell a vezérigazgatói székekbe ültetni, és akkor minden oké lesz. Ugye, ez naív felfogás. Ugye, másik, ami ide tartozik, az az úgynevezett techno-optimizmus, amelyik azt mondja, hogy jönnek az okos mérnökök meg tudósok, és olyan technológiákat hoznak létre, óceántisztító gép, napelemek, hibrid és elektromos autók, stb., amelyek révén megoldjuk a válságot. Hozzáteszem, hogy a technológiai megoldások természetesen részei a kiutaknak, csak ugye ez a felfogás túlhangsúlyozza ezeket. Szóval én nem akarom a mérnökök feladatát kisebbíteni, mert az ökológiai fenntarthatóság bizony egy hatalmas mérnöki feladat is, csak amikor csak ebben bízunk, meg ezt túlhangsúlyozunk, azzal van a gond. És ugye a harmadik dolog, ami ide tartozik, akkor hiszünk abban, hogy az uralkodó politikai berendezkedés, ugye most nevezzük ezt képviseleti demokráciának, ez megfelelő, csak hát ugye analóg módon azzal, amit a gazdasági döntéshozók kapcsán elmondtam, a megfelelő politikai döntéshozókat kell a vezetői székekbe ültetni. Ugye ezzel szemben azt kell felismerni, hogy itt rendszer szintű problémák vannak, és most akkor csak az utóbbi példából induljak ki. Én a könyvben nagyon hangsúlyozom, hogy a képviseleti demokráciának a meghaladása az egyáltalán nem a demokrácia elvetését jelenti, hanem annak a belátását, hogy ez a rendszer, ami itt a nyugati országokban legalábbis domináns, az nem a demokrácia, hanem az a demokráciának egy válfaja, amit egyébként egyes politikatudósok nem is neveznek demokráciának, hanem azt mondják, hogy inkább nevezzük képviseleti rendszernek, ez nem valódi népuralom. És én azt hangsúlyozom, hogy pont egy valódibb, egy helyibb és részvételibb demokrácia irányába kéne elmozdulni. Tehát itt egy új rendszer építése, ez egy hatalmas és valódi demokratikus fordulatot is jelentene. Ugye, tehát itt ebben tér el a főáramtól a cselekvő remény útja, hogy nem ragaszkodunk a megszokott rendszerekhez, hanem hát részben tovább gondoljuk azokat, részben pedig új alapokra próbáljuk helyezni a társadalmat. Ugye a gazdasági téren ez mondjuk azt jelenti, hogy kisebb cégek, helyhez jobban kötődő, jobban elszámoltatható cégek. Tehát ez egy kis és középvállalatoknak a dominanciáját jelenteni. Ugye és a műszaki megoldások vagy technológiai megoldások kapcsán azt, hogy amit mondtam is, hogy ezek nem elegendőek, és lépjünk túl ezen, tehát például a gondolkodásmódunknak a legmélyén nézzünk szét, hogy mondjuk az értékrendünk vagy a világnézetünk szintjén mit kéne alapvetően újra gondolni. Olyan dolgokat egyébként mondjuk a világnézet terén, amiket nem szoktunk megkérdőjelezni, például amiről az előbb beszéltünk, ugye, hogy az emberi történelmet hogy fogjuk fel, és a mi társadalmunkat az eddigi emberi történelem csimboraszójaként tekintjük el, vagy valami olyan állomástak, ami bizonyos szempontból jobb, mint a régi, más szempontokból meg nem jobb. Az volt a kérdésed, bocsánat, hogy a két út, mert elkezdtem belemenni, hogy a másik út az micsoda.
Azok, akik pozitívabb szemléletben nézik ezt a környezetvédelmet, hogy ők hogyan tudnak megmaradni is ebben, hogy nem veszik át azok, akik úgymond azt mondják, hogy hát majd úgyse rajtam múlik a környezetváltozás, meg a védelem, meg csak így egy ilyenként gondolkodnak, meg ugye azok, akik már a világ végét várják, és hogy vannak ezek, akik próbálnak pozitívan hozzáállni a kérdéshez.
Nézd, a rövid válaszom erre a kérdésre egyébként az, hogy tehát nagyon nehéz ezen az úton megmaradni a cselekvő remény útján, mert hogy valóban egyrészt van ez a csábító hang, hogy hát neked itt tulajdonképpen nincs nagy feladatod, mert megvannak a társadalomnak azok az alrendszere és azok a szakértői szereplői, akik majd megoldják helyetted. Ez nagyon csábító, meg kényelmes. Ugye? És az is nagyon csábító, nem mondom, hogy csábító. Szóval, de egy kényelmes álláspont, és mint mondtam, könnyen bele lehet csúszni, mert látjuk a vészjósló trendeket. Látjuk a rengeteg negatív fejleményt. Most akár gondoljunk a mostani nyára, vagy a két évvel ezelőtti asszályos nyára. És ebbe is nagyon könnyű belecsúszni, hogy akkor a jövőt úgy képzeljük el, mint a jelennek az egyenes vonalú meghosszabbítását, a jelen trendjeinek az egyenes vonalú meghosszabbítását. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz a cselekvő remény útján maradni, de én egy lépéssel visszább mennék, és hát ilyen szempontból, ugye ez egy kis vékony könyvecske, de ez egy ambiciózus könyv, mert hogy én tényleg ezt a harmadik utat szerettem volna artikulálni, és ahogy te helyesen mondtad, ez egy köztes út, ami egy vékony út, meg mondtam azt is, hogy nehéz út, de hogy egyáltalán látszódjon ez az út. Mert én azt gondolom, hogy legalábbis itt Magyarországon ez az út alig látszódik. Tehát én ezzel a könyvvel szeretném azért egy kicsit egybe gyűjteni is azokat az embereket, ennyire ambiciózus vagyok, nem biztos, hogy ez sikerülni fog, akik ezt a felfogást képesek képviselni. És ez létfontosságú, érted? Mert hogyha a másik két úton maradunk, az biztos, hogy a pusztulásba vezet.
Igen.
És ez az út sem biztos, hogy elvezet minket az ökológiailag fenntartató társadalmakig, de legalább megpróbáljuk a reménytelennek látszó helyzet közepette is. És ugye van az egyik fejezet rész, vagy alfejezet a könyvben, inkább fejezetnek nevezném, annak pont az a címe, hogy bátrak, hősök, gyógyítók, próféták. Ezek nagy szavak, viszont itt tényleg nem túlzás azt mondani, és használom is ezt a kifejezést, hogy mítikus időkben élünk, olyan időkben élünk, amely előzmény nélkül az emberiség történetében, nem volt globális ökológiai válság az emberiség történetében. Ezek olyan idők, ez azért is baj, nem csak azért, mert nagyon különleges és embert próbáló idők ezek, hanem azért is, mert nem tudunk visszanyúlni igazából megoldásokért. Nem tudjuk azt mondani, hogy az emberiség történetében X időpontban volt ilyen, és akkor ezt és ezt cselekedték az emberek. Tehát ez nagyon nehéz helyzet, és valahol érthető az, mikor itt bizonyos emberek, és ugye sajnos egyre többen, belesüppednek emiatt a reménytelenségbe. És én is, hát meg sokan mások a világban, hogy most egy nagyon híres, hasonlóan gondolkodó embert, akivel egyébként volt szerencsénk beszélgetni még tavaly, említsek, az a Jane Goodall, ugye, aki, akinek meg is jelent, hát most leginkább rokon szemléletű könyv a világ elejével a hazai könyvpiacon, teljesen más jellegű könyv, csak a gondolkodás módjában rokon, az azt gondolom az ő könyve, aminek az a címe, hogy a Remény könyve, és nagyon ajánlom egyébként mindenki figyelmébe. És például Jane Goodall is itt a remény követeként próbálja a világ különböző pontjain fölrázni az embereket, hogy ha belesüllyedünk a reménytelenségbe, akkor végleg elvesztünk, így is nagyon nehéz a helyzetünk, rengeteg rossz dolog történik, és biztosak lehetünk abban, hogy rengeteg rossz dolog meg is fog történni. De a minimál programunk az kell legyen, hogy a legrosszabb forgatókönyveket, a Mad Max világot, ugye, azt próbáljuk elkerülni. Most lehet, hogy fiatalabbak, te láttad a Mad Max-et egyébként?
Nem láttam.
De akkor te tudod,
igen,
mi az?
Vagyok,
mert ugye
igen.
Már kaptam olyan visszajelzést fiatalabbaktól, hogy nem is ismerik ezt a filmet, egy másik korosztálynak a filmje.
Ugye nagyon sokszor és sokat beszélnek arról, hogy miket tehetünk a környezetünk védelme érdekében, de esetleg tudsz-e valami olyat mondani így a nézőknek, ami nem a teljesen evidens, ami kicsit túltekint a szemétszedésen, meg a vízfogyasztás csökkentésén, meg ezeken, amiket így sokszor hallunk a médiában is akár. Na most milyen tevékenységeket tehetünk?
Hát a rövid válaszom erre, hogy létezik egy olyan honlapunk, amit működtetünk most már több mint 5 éve, aminek az a címe, hogy kiutak.hu, és egyébként a könyvvel párban nagyon ajánlom a kiutak.hu-t, és azon belül is a konkrét cselekvési tippeket, van egy cselekedj aloldala a kiutak.hu-nak. Ugye ebben a kis könyvekben konkrét cselekvésekről nagyon-nagyon kevés szó esik, szándékosan, ugye van egy elég hosszú hivatkozás jegyzéke egyébként a könyvnek, ahol én többször hangsúlyozom azt, hogy kiutak.hu, ott több mint 100 konkrét cselekvési tipp olvasható, kategorizálva kezdő, középhaladó és haladó, tehát ilyen nagyon alacsonyan függő gyümölcsöket is talál az ember. Mondok akkor mindegyik kategóriából példát. Jó, és akkor megint mondjuk a kezdőnél mondok olyat, amit mi is csinálunk, egyébként a bevásárló közösséghez kapcsolódóan, ez a magbőrze meg palánta bőrze. Ugye ez egy nagyon egyszerű dolog, magbőrze tavasz elején, palánta bőrze tavasz végén, ez arról szól, hogy meghirdetünk egy alkalmat, az emberek odahozzák a vetőmagokat és vagy a palántákat, cserélgetnek egymás között, és ezáltal segítik egymást abban, hogy valami, hát az elsőben azért élelmiszer, nyilván dísznövényt is lehet, de maguknak termeljenek, vagy akár közösségben termeljenek. Ugye ez pillanat alatt össze lehet hozni egy ilyen magbőrzét, abszolút kezdő dolog. Középhaladó tipnek azt hiszem nagyon jó az, amit mondtam, a kosárközösség, vagy bevásárlóközösség, de hogy mondjak mást is, mert hogy azért ez mind a kettő az élelemről szól, a kiutak.hu-n pedig életünk 12 különböző területéről vannak tippek, úgyhogy akkor mondok egy más jellegű tippet, mondjuk akkor közlekedés, jó, legyen a közlekedés egy téma. Tehát egy középhaladó tipp mondjuk a közlekedés kategóriájában az lehet az autó megosztó rendszereknek a létrehozása. Na most ilyeneket ismerünk, főleg itt Budapesten nagyobb léptékben, igen, ugye vannak ilyenek, de azt írjuk a kiutak.hu-n, hogy ezeket kisebb léptékben is meg lehet valósítani, és ilyenek azért még eléggé hiányoznak Magyarországon. Ugye például egy lakóközösség is létrehozhat egy autó megosztó rendszert. Mondom, magyarországi példát nem tudok, de Bécsből, majdnem Magyarország, már tudunk arra példát, hogy egy olyan együttlakó, úgynevezett co-housing közösség, ennek nincs még magyar neve, azért mondom külföldiül, tehát a co-housing közösségeknél például működnek ilyen autómegosztó rendszerek, tehát aki egy ilyen lakóközösségbe költözik, lemond arról, hogy saját autója legyen, viszont van egy közösen tulajdonolt autópark, amit közösen működtetnek, és amikor autóra van szükséged, akkor tudod használni. Ugye ez főleg német ajkú államokban működnek ezek a rendszerek, és azt mutatják a konkrét felmérések, kutatások, hogy nagyjából 40-50%-kal csökken az autóval megtett kilométerek száma, ha nincs saját autót, hanem ilyen rendszert üzemeltetsz. És egyébként nagy, még kisebben néhány család összefogásával is lehet autómegosztó rendszereket működtetni. Most az egész autómegosztás egy tágabb kategóriába illeszkedik, ez a tárgymegosztás. Gondoljunk abba bele, hogy mennyi olyan tárgyunk van, mindenki megnézheti a saját háztartásában, te is, nem tudom, hogy persze fiatalabbak még kevesebb dolgot halmoztak föl, de hogy mennyi olyan tárgy van, amit nem használunk, pedig működőképes, vagy nagyon keveset használjuk. Ugye a klasszikus példa erre a fúrógép, azért ezt szoktam emlegetni, mert láttam egy konkrét tanulmányt, megnézték, hogy mennyit használjuk a fúrógépet, és egy kiábrándítóan keveset. Tehát kivéve azok, akik nagy barkácsőrültek, átlagosan kevesebb, mint egy napot használjuk egy évben. Ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy az év 364 napján, meg még pár órájában a fúrógép az áll a polcon. Ja, és rengeteg ilyen tárgy van, amit megvettünk magunknak, miközben ki lehetne találni olyan okos, közösségi tárgymegosztó rendszereket, ahol ezeket meg lehetne osztani egymással, és nyilván itt vannak szabályok, tehát ez nem úgy van, hogy szabad préda, mert akkor persze, akkor elveszik, tönkre megy, valaki kihasználja a rendszert, mert csal, hanem itt meg van határozva, hogyha mondjuk elromlik, tönkre megy, akkor kivállalja érte a felelősséget, meg egyáltalán hogy lehet hozzájutni. És akkor gondoljunk bele, ugye megint csak a kiutak.hu-n lehet találni ide tartozó tippet a mosógépekre. Hát egy csomó nyugat-európai országban látjuk társasházakban, hogy nincs saját mosógépe az embereknek, hanem az alaksorban ott vannak a mosógépek, és lemennek mosni. Ugye? Tehát ilyenekre gondolok, ugye sokkal kevesebb tárgyat kell legyártani, sokkal kevesebb hulladék keletkezik. Mondok haladó tippet is. Például egy, és akkor megint egy másik területről hozzunk itt példát. Például egy igazán haladó jellegű tipp, az egy helyi pénzrendszernek a létrehozása. Oh, wow. Ugye, hát ezt nem ajánlom kezdésnek, senkinek sem. De egyébként van Magyarországon is, vagyogat egy-két ilyen rendszer, hát ami még ma is tudtommal működik, és amit egyébként mi is általában, mint hazai jó példát leginkább kiemelünk, az a Hajdunálási Önkormányzat által indított Bocskai Korona. Szóval a 2010-es évek eleje környékén indult még ez a rendszer, és ugye a helyi pénznek az a lényege, hogy a helyi gazdaság erősödjön, tehát bizonyos dolgokat, amit helyben állítottak elő, meg tudsz vásárolni helyi pénzben, érdemesebb inkább a helyi pénzt költeni, mert gyorsabban forog, általában úgynevezett negatív kamat jellemzi a helyi pénzeket, tehát tudatosan veszítenek az értékükből, előre eltervezetten veszítenek az értékükből ezek a pénzek, emiatt nem érdemes rajtuk ülni. És ez ökológiai szempontból azért jó, mert ha a helyi terméket választod, az általában ökológikusabb. Tehát nyilván függ attól is, hogy hogyan állítják elő, tehát lehet ezt pusztító módon előállítani, de mondjuk ha az élelemnél maradunk, ugye, ha mi helyi pénzzel tudunk fizetni, a helyi gazdálkodó által tegyük fel ökológikusan előállított, mit tudom én, körtéért, akkor nem az Argentínából idehozott 10.000 kilométert utazott körtét fogod megvenni. Ugye jóval alacsonyabb a helyi körtének az ökolábnyoma, főleg ha nem vegyszerezték agyon meg hasonlók, tehát ezzel rögtön segítesz egy helyi, nem feltétlenül ökológikus, de lehet úgy alakítani, hogy, hogy minél inkább az ökológikus helyi gazdaságot és gazdasági szereplőket segítő rendszer legyen ez. Tehát nagyon sokféle hasonló tipp van, egyébként közösség szervező tippek is találhatók a kiutak.hu-n. Ugye, ha már itt a közösségek fontosságáról beszélünk, azt is el kell mondani, hogy ugye, hát egyáltalán nem erre vagyunk szocializálva, hogy közösségben éljünk, és ebben is próbál a honlapunk segíteni, hogy hogyan alkossunk közösséget, hogyan kezeljük a felmerülő konfliktusokat, és hát ezáltal hogyan legyen tartós a közösségünk. Ezt is meg kell tanulnunk, ez is egy nagy tanulási folyamat, a közösségeknek az újrafelfedezése. De itt azt mindenképp szeretném megjegyezni, hogy, és megint a történelmi perspektíva nagyon fontos, hogyha megnézzük az emberi történelmet, azért ez az atomizációja a társadalmaknak, amit ma látunk, és ma természetesnek vélünk, az nagyon-nagyon új keletű. Az gyakorlatilag a 19. századtól a tömeges urbanizációval jött. És ha korábbra megyünk, akkor azt látjuk, hogy szinte minden ember közösségekben élt. Vagy hát nagyon sokáig kizárólag vadászógyűjtögető közösségekben, utána egyre inkább mezőgazdálkodó közösségekben, de alapvetően közösségi lény vagyunk, és ezt kéne magunkban újra felfedezni. Úgy is tudnék fogalmazni, picit negatívabban, hogy nagyon hiányzik nekünk a közösség, sokszor nem is tudatosul, de a már említett boldogtalanságunk és mindenféle mentális, pszichés problémáink mögött sokszor ez áll. Ugye, hogy egész egyszerűen elmagányosodtunk.
És ugye beszéltél már az elején a kisközösségi programról, még annyit arról, hogy hányan működik, vagy hányan működtök ebben a szervezetben, és hogy pontosan milyen munkafolyamatok zajlanak.
Uh-huh. Ez igazából nem egy szervezet, hanem ez egy informális csoportosulás, tehát nem vagyunk alapítvány vagy egyesület, viszont van egy konkrét cél, ez a cél pedig az, hogy minél több helyi ökoközösség működjön Magyarországon, méghozzá minél hatásosabban működjön. Nagyon sok mindent igyekszünk tenni ennek érdekében. Részben tudásmegosztásról szól. Tulajdonképpen ez a könyv is ide tartozik, bár ez nem a kis közösségi program terméke, a világ eleje, ez az én egyéni írásom, de nagyon ebbe a gondolkodásmódba kapcsolódik. Az említett kiutak.hu, vannak korábbi könyvek, van ami sok szerzős, az Építőkockák egy új világhoz, ahol elsősorban a saját terepkutatásaink alapján mutatunk be, főleg hazai, közösségi, ökológikus jó gyakorlatokat, ez egyébként ingyen le is tölthető most már, korábban ugye nyomtatásban lehetett kapni, de elfogyott már régóta. Aztán van nekem egy könyvem, ami nagyon kapcsolódik a kis közösségi programhoz, ez a Közlegelők komédiája. Ugye hát ennek a podcastnak a hallgatói nézői szerintem ismerik a Közlegelők tragédiája modellt, Garrett Hardin tette ezt ismerté. Nagyon, nagyon nevezetes, főleg társadalomtudományokban, de egyébként humánökológiában is sokat használt modell. De hát az kevésbé köztudott, hogy ez a tragédia elkerülhető, tehát nem szükségszerű. És hát tulajdonképpen ez a könyv ebből a modellből indul ki, és a tragédia elkerülésének az egyik lehetősége az a közösség alkotása, a közösségi cselekvés, és hát végig erről szól ez a könyv, hogy a közösségek újrafelfedezése miért fontos. Az ökológiai válság szempontjából elsődlegesen. Tehát vannak ilyen anyagaink is. Nagyon fontos, hogy hát úgymond terepmunkát is végzünk. Ez nagyon sokáig egy ilyen feltáró munka volt. Hát rengeteg helyen interjúztunk, mély interjúkat készítettünk az országban helyi, ökológikus, főleg közösségi kezdeményezések képviselőivel. Hosszú éveken át csináltuk, most egyébként újra elkezdjük. De egyre inkább abba ment át ez a terepmunka, hogy konkrét ökoközösségeket segítsünk. Tehát inkább egy ilyen akciókutatás jellegű, és ezeket a közösségeket, akikkel valamilyen szinten együttműködünk, 6 évvel ezelőtt össze is kapcsoltuk egy hálózatba, amit Újkoma hálónak hívnak. Ugye a Újkoma háló, hát ez egy pici magyarázatot azért igényel, azt hiszem, komaságról tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos, hagyományos, főleg paraszti társadalmakban, nagyon fontos közösség koherenciát biztosító intézmény volt, ugye rokoni kapcsolatokon túl nyúló intézmény, és hát tulajdonképpen ezt elevenítjük fel, a helyi ökoközösségek is erről szólnak, de azért nagyon fontos az új jelző is, ugye, hogy itt nem egy ilyen múltba révedő dologról van szó, szóval ez egy 21. századi komaság. És ebben a hálózatban gyűjtjük össze azokat a hazai ökoközösségeket, vagy közösség kezdeményeket, amelyek komplex életmód alternatívára törekszenek. Ez azt jelenti, hogy nem csak egyetlen ügyre fókuszálnak, hanem látják azt, hogy itt azért életünk több területén kell változtatni. És ez a hálózat szerencsére azóta 5 közösséggel elkezdtük, azért sokat bővült, most nagyjából 30-40 kezdeményezés van benne, és ennek pont az a lényege, hogy hát egyrészt mi is hatékonyabban tudjuk segíteni ezeket a kezdeményezéseket, de még fontosabb, hogy egymást is tudják segíteni, és ami még nagyon lényeges itt, hogy mindenféle méretű településsel lehet ilyen közösséget létrehozni, tehát vannak benne ökofalvak is, egyik véglet, de vannak benne budapesti közösségek is, és a kettő között is. Ugye, tehát ez a közösségi gondolat és az ökoközösségek létrehozása az igazából településmérettől független. Nyilván teljesen más cselekvési alternatíváid vannak Budapesten, mint egy ökofaluban, ez világos, de nem feltétlenül muszáj, mint azt egyesek mondják, a városból elköltözni ahhoz, hogy egy ökológikusabb életmódra térjen. Most mit csinálunk még a kisközösségi programban? Hát nagyon fontos, hogy vannak táboraink, elsődlegesen gyerektáborok, illetve hát van egy humán ökológia tanfolyam is, amit magam tartok már 14 éve, és az ökológiai válságot és a kiút lehetőséget körüljáró 10 hónapos tanfolyam. Ez is a kisközösségi program égisze alatt működik. Egyébként még sokkal többet meg lehet tudni a kisközösségi programról a kisközösségek.hu oldalon, ugye ez a honlapunk.
Ezek lettek volna a kérdéseim, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, találkozunk legközelebb.